A mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Kedves testvérek, halljátok meg a mi Urunk Istenünk igéjét, úgy, amint azt Pál apostol megírta az Efézusiakhoz írott levelében, a második rész első 10 versében, eképpen. Titeket is életre keltett, akik halottak voltatok vétkeitek és bűneitek miatt, amelyekben egykor éltetek e világ életmódja szerint, igazodva a levegő birodalmának fejedelméhez, ahhoz a lélekhez, amely most az engedetlenség fiaiban működik. Egykor mi is mindnyájan közöttük éltünk testünk kívánságaival, követtük a test és az érzékek hajlamait, és a harag fiai voltunk természetünknél fogva, éppen úgy, mint a többiek. De Isten, gazdag lévén irgalomban, az ő nagy szeretetéért, amellyel minket szeretett, hogy minket is, akik halottak voltunk a vétkek miatt, életre keltett Krisztussal együtt. Kegyelemből van üdvösségetek. És vele együtt feltámasztott és a mennyei világba ültetett Krisztus Jézusban, hogy megmutassa az eljövendő világban kegyelmének mérhetetlen gazdagságát irántunk való jóságából Krisztus Jézusban. Hiszen kegyelemből van üdvösségetek hitáltal, és ez nem tőletek van, Isten ajándéka. Nem cselekedetekért, hogy senki se dicsekedjék. Mert az ő alkotása vagyunk, akiket Krisztus Jézusban jó cselekedetekre teremtett, amelyeket előre elkészített Isten, hogy azok szerint éljünk. Isten adja meg, hogy ez az ige is szívünkben gyökeret találjon, és szárba szökkenjen, növekedjen bennünk. Gyertek most, ezért imádkozzunk. Mindenható Istenünk, mennyei Atyánk, magasztalunk téged, mert igen nagy vagy te, és méltó vagy a dicséretre. Nagy a te hatalmad és a te bölcsességednek nincsen határa. A te közelségedre vágyik minden ember, még azok is, akik talán ezt nem tudják, de mi mindenképpen arra vágyunk, hogy most közel jöjj hozzánk, és átölelj bennünket. Urunk, köszönjük azt, hogy te óvtál, őriztél bennünket az elmúlt héten. Különösen köszönjük neked a hittanos napközi tábort. Köszönjük az ott átélt csodákat, élményeket. Köszönjük neked azt is, hogy ma is jöhetünk hozzád. Nem azért, mert mi olyan méltók lennénk, hanem egyedül Jézus érdeméért. Kérünk, bocsáss meg nekünk a mi cselekedeteinket, mindazokat a tetteket, szavakat és gondolatokat, amelyekkel ellened vétkeztünk. Könyörülj rajtunk, kérünk nagy kegyelmeddel, és áldj meg bennünket a te szent lelkeddel, hogy megérthessük, hogy mi a te akaratod a mi életünkben. Kérünk, hogy világosítsd meg az elménket, és tedd készi a mi szívünket, hogy igéd ne csak a fülünkig, hanem egészen a bensőnkig hatolhasson. Jézus Krisztusért kérünk, hogy hallgass meg bennünket. Ámen. Istennek azt az igéjét, amelynek alapján az ő szent lelkének segítségül hívásával hirdetni kívánom közöttetek az ő igéjét, megírva található az imént már hallott ige szakaszban, az Efézusi levél második részének első 10 versében, és ebből a szakaszból egy verset szeretnék még újra felolvasni. Pál apostolnak az Efézusiakhoz írott levelének második részéből a 8. verset, ami így hangzik. Hiszen kegyelemből van üdvösségetek hit által, és ez nem tőletek van, Isten ajándéka ez. Amen. Foglaljuk el a helyünket. Kedves testvérek, hadd meséljek egy kicsit Polliról. Polli egy aranyos kis kutya, egy félénk, kedves, hűséges kutya. Polli kutya nagyon sok nehéz helyzeten ment már keresztül az életben. Reménytelen körülmények között született. Kölyök korában nem bántak vele nagyon jól. Sok testvére volt, és hát olyan nehezen érezte az anyukájának a törődését. És hát a gazdái sem voltak nagyon odafigyelőek, és hát azt kellett megtapasztalnia már kis kölyök korában, hogy egy másik családhoz került. De hát ott se bántak vele nagyon jól, egy kis területen kellett felnevelkednie, és hogyha valami rosszaságot csinált ez a kiskutya, akkor nagyon kegyetlenül megbüntették érte, és megverték. És hát Polli kutya, amikor felcseperedett, akkor megunta már ezt az életet, és arra gondolt, hogy ő bizony megszökik otthonról. Meg is szökött, ám hamar rájött, hogy hát ez az élet, ez a szabad élet sem olyan könnyű élet, mert hogy sokat éhezett, és betegségekkel is küzdött. Ám találkozott egyszer egy idős emberrel, aki nagyon megsajnálta, befogadta őt, és hát sokáig ott élt nála. De hát mivel nagyon szegény volt ez az ember, ezért egy menhelyre került Polli kutya, és hát sokáig ott kellett élni ezen a menhelyen. Úgyhogy tényleg nagyon sok minden történt vele, és hát a menhelyen meg azt kellett megtapasztalni, hogy kis területen él, és hát látta azt, hogy erre a menhelyre sok kutya érkezik, és jönnek olyan gazdik, akik el is viszik a kiskutyákat, de ő valahogy sohasem került sorra, őt nem vitte el soha senki. Ám egyik nap eljött Polli kutyának a megmenekülésének, a megmentésének a napja, amikor is az egyik rokonunk, így ismerem én ezt a Polli kutyát, az egyik rokonunk elment erre a menhelyre, és hát először csak sétáltatta, ismerkedett ezzel a kis kutyával, aztán utána elhatározta, hogy örökbe fogadja, hogy megmenti őt. Most már Polli kutya egy jó családban van, ahol odafigyelnek rá, ahol gondoskodnak róla, és ahol ő is jó kutya lehet, és tanulhatja azt, hogy milyen egy igazi, hűséges, jó kutya. Mindannyian szeretjük az ilyen történeteket, ugye? Az olyan történeteket, amikor a szorult helyzetben lévő főhős, vagy legalábbis szereplő, reménytelen helyzetéből kimenekül, kimenekíti valaki. Kell, hogy legyen egy hős, aki felfigyel, aki odafigyel rá. Amikor egy ilyen regényt olvasunk, vagy egy filmet nézünk, vagy amikor csak hallunk egy ilyen történetet, akkor várunk arra, hogy happy end lesz majd a vége, hogy jön a hős, és megmenekül majd az a bizonyos szegény valaki. Várunk az örömhírre, az evangéliumra, hogy végül minden jól alakuljon. A Biblia szerint mi is mindannyian olyanok vagyunk, akik megmentésre szorulnak, megmenekülésre vágynak. Vagy ahogy a bibliai nyelv fogalmaz, arra vágyunk, hogy valaki megváltson bennünket. De hát kérdezhetjük azt, hogy mitől kell bennünket megmenteni. Mitől kell bennünket olyannyira megváltani, mi az, ami a mi vesztünket okozza? Hát itt az igében hat olyan dolog van, amit hat olyan szófordulat szó, amit én érdemesnek találtam arra, hogy egy kicsit megnézzünk. Mi az, amitől meg kell menekülnünk? Először is a haláltól. Az alapigében Pál apostol úgy fogalmaz, hogy mi nem csupán elveszett, nem csupán beteg, nem csupán haldokló emberek vagyunk, hanem halottak mindannyian, akik nem ismerjük a Krisztus kegyelmét. Ez talán furcsán hangzik nekünk, mert amikor mi az életre gondolunk, akkor azt gondoljuk, hogy az az élő ember, aki mozog, aki fel tudja emelni kezét, lábát, aki lélegzik, aki tud jókat enni, aki tud beszélni, aki szabadon elmondhatja a véleményét, aki szabad arra, hogy szeressen, aki szabad arra, hogy kapcsolatokat kiépítsen, aki örül a munkájának, az elvégzett teendőinek. És a Biblia ezt látva, mindezeket tudva és látva, még egy dolgot hozzátesz, ami nagyon fontos. A Biblia szerint ez még nem elég az élethez, mert az élet többennél. Az élet, hogyha az Istennel kapcsolatban vagyunk, hogyha az Istennel, amit teremtünkkel, a kapcsolatunk élő. Ő az, aki élővé tud bennünket tenni. És hogyha mi eltávolodunk az Istentől, és hiába csörgedezik vér az ereinkben, hiába működik jól az emésztő rendszerünk, hiába tudunk elvégezni sok dolgot, és azt gondoljuk magunkról, hogy mi élünk igazán, úgy, ahogy az Isten teremtett bennünket, csak úgy élhetünk, hogyha vele kapcsolatban vagyunk. És azt mondja Pál apostol, hogy ti is ilyenek voltatok mindannyian, minden ember kivétel nélkül, azelőtt, mielőtt Krisztussal találkoztatok volna. Nincs addig igazi szabadság, nincs addig igazi öröm, nincs addig igazi békesség, amíg az Úr kimarad ebből a mi életünkből. Éppen ezért szükség van arra is, hogy valaki kimentsen, megmentsen bennünket a bűnből és vétekből. Ez a két szó így egymás mellett szerepel. Vétek és bűn. Mert ezek a dolgok azok, amik elválasztanak bennünket Istentől. A vétek az azt jelenti, hogyha így jobban lefordítjuk, hogyha így szó szerint akarjuk érteni, hogy hibás lépés, egy félrelépés, a helyes útról való letérés. És ez egy olyan aktív cselekedet, amit mi mindannyian így döntünk, hogy rossz felé megyünk. A másik egy kicsit hasonló ehhez, de mégis más, a céltévesztés. Ezt jelenti a bűn fogalma. Amikor van egy kitűzött cél, de lehet, hogy arról mi nem is tudunk, de az nem jó cél. Amikor mi mondjuk kirándulunk, és kinézzük azt, hogy na, akkor azt a hegycsúcsot akarjuk kinézni, vagy azt a tornyot, templomtornyot, akkor megyünk arra, hogy elérjük a célunkat. És mikor fölérünk arra a célra, vagy elérünk ahhoz a bizonyos helyhez, akkor döbbenünk rá, hogy ja, nem is ehhez akartunk jönni. Nézzük a térképet, hát mi egészen másfelé akartunk menni. Ugye lehet, hogy van ilyen, vagy hogyha a GPS korában ugye már így nehéz eltévedni, de talán van ilyen a hétköznapokban is, mikor autóval megyünk. Nem is ide akartunk jönni. A céltévesztett ember az ilyen, hogy kinézi a célját, de lehet, hogy nem jó a célja. Vajon mi a mi célunk az életünkben? Mi az, amit mi az, ami felé haladunk? Mi az, amit mi keresünk? A vétek és a bűn az emberi gonoszságnak az aktív és a passzív oldalát mutatja be, a tetteket és a mulasztásokat is egy kissé. Aztán a harmadik dolog Pál arról ír, hogy a világ szerinti gondolkodástól, életmódtól is meg kell menekülnünk. A világ szó az sokféleképpen szerepel a Bibliában, itt és sok más helyen is. egy ilyen negatív csengése is van a világ szónak. Mert a világ szerint élni azt jelenti, hogy a bűn, a vétek szerint élni, Istentől távol élni. Ebben a világban sok ország van, sok határ, sok háború, sok konfliktus, és ez a világ, ez hatással van ránk is. De ez a világ, e világnak a korszaka, az szemben áll az eljövendő világ korszakával, az isteni, a mennyei világnak a korszakával, ahol tudjuk azt, hogy az Isten országában nincsenek határok, ott nincsenek konfliktusok, háborúk, ott mindig béke van, és ez az, ami felé mi tekintünk, és tudhatjuk azt, hogy hogyha már Krisztusban vagyunk, akkor ennek az országnak is a polgárai vagyunk. De bizony, ez a világ, mindaddig, amíg itt a Földön vagyunk, hatással van ránk, és tudjuk azt, hogy ez a világ megront bennünket is. Ebben a világban élünk, és valahol ennek mi is részesei vagyunk, az Isten ellen fellázott világnak. Aztán van egy nagyon-nagyon érdekes kifejezés, a negyedik dolog, amiről Pál ír, amitől menekülnünk kell, a levegő birodalmának fejedelmétől. Nagyon érdekes, talán gyerekek arra is gondolhatnak, hogy ez valami lebegő szörnyeteg lehet ez. Hát milyen a levegő birodalmának fejedelme? Hát hogy találkozunk ezzel? Hát nem másról, mint a sátánról van itt szó, az ős gonoszról, aki a régi világkép szerint a föld és a menny között él a levegőben. Ott, ahol az embereket elválasztja az Isten világától. Itt is azt látjuk, hogy a sátán az, aki elválasztja az embert az Istentől, és tőle is menekülnünk, tőle is szabadulnunk kellene. Sok ember nem veszi komolyan manapság a sátán hatalmát, hiszen olyan régi módinak tűnik. A középkorban, amikor szarvakat meg patákat festettek neki, akkor ugye el lehetett képzelni, hát manapság ilyet már senki nem gondol talán. De talán azt is gondoljuk, hogy akkor nem is létezik. Vigyáznunk kell, mert talán ez a sátánnak a legnagyobb fegyvere, hogy elhiteti azt, hogy ő nem létezik. Vigyázzunk pedig, kedves testvérek, mert nem minden spirituális dolog, nem minden olyan dolog, ami lelki, szellemi, az jó dolog, és az Istentől jövő. Vannak olyan dolgok, amiket bizony a sátán irányít, és így van ránk hatással. Tudjuk azt, és pont az Efézusi levélben sokszor így fogalmaz a pálapostól, hogy nem test és vér ellen van nekünk harcunk, hanem nagyobb erők és hatalmasságok ellen. Bizony a sátánnak az erői megmutatkoznak itt a földön. De nem csak a gonosz az, nem csak egy külső ellenség az, ami ellen nekünk harcunk van, hanem bizony a mi saját testünk ellen is, és ez a test szó is úgy szerepel a Bibliában, illetve ebben a levélben is, mint ami fellázadt az Isten ellen. Mert az ember teste, az Isten teremtése az alapvetően egy jó dolog, egy jó eszköz, amit mi használhatunk, és amivel mi szabadon élhetünk. Amit Pál arra gondol, hogy a test kívánságai által az ember könnyen önimádóvá válik, gőgössé válik. És ez támadás lehet, ez egy nem csak kívülről, hanem belülről is. Amikor az ember önimádóvá, vagyis bálványimádóvá válik, amikor nem Istent kezdi el keresni, hanem a saját maga boldogulását, békességét és testének kívánságait. És legvégül ez a hatodik dolog, még egy fontos dolgot említ Pál apostol, amitől meg kell menekülnünk, ez pedig nem más, mint az Isten haragja. Az Isten haragja, amiről nem egyszerű beszélni. Isten alapvetően szent, egészen más, mint mi vagyunk, és szentségéből fakad az, hogy ő utálja a bűnt, és ezért a bűnös ember meg nem állhat előtte. Haragja azonban nem olyan, mint bármelyikünk haragja. Nem olyan, mint a kisgyermek haragja, aki csak azért is haragszik, még akkor is, hogyha talán jogos, amikor nem jogos az ő haragja. Isten haragja az mindig jogos, mert ő látja a bűnöket, látja a gonoszságot, és látja azt, hogy az ember fellázadt ellene. És ezért nevezi a Biblia az embert a harag fiának, hiszen a fellázadt állapotában Isten haragját váltja ki magából. Pál nagyon sötéten írja le ezt a helyzetet, kedves testvérek. Mindannyian abba a családba tartozunk, ahol ezek a dolgok megtalálhatóak. A sátán támadása, a test kívánsága, a világnak a csábítása, ahol a bűneinkben élünk, amelyek elválasztanak Istentől, és ettől az ő haragját vonjuk magunkra. Érdemes végig gondolni, hogy mik azok a dolgok az életünkben, amitől nekünk a leginkább szabadulnunk kellene. Ezek a dolgok, mind a hat, azért összefügg valahol egymással. Mindegyik azt mutatja be, hogy mennyire eltávolodtunk mi az Istentől. Felfedeztük-e már a mi életünkben a bűnöket, apróbbakat, nagyobbakat? Felfedeztük-e a sátán suttogását? Mert bizony, mindannyian rabságban élünk, mindannyian rabságba születtünk, és mindannyian vágyunk, mindannyian várunk arra, hogy kimeneküljünk ebből a rabságból. Pál tényleg nagyon sötéten látja a helyzetet. De ezt azért teszi, mert tudja azt is, hogy milyen világosan, milyen fényesen ragyog fel az Isten sötétsége ebben a sötét világban. Teszi ezt úgy, hogy mint az az ékszerész, aki ugye van egy nagyon sötét, egy fekete párna, amire ráteszi azt a fényes, azt a tündöklő gyémánt darabot. Hát így tündöklik fel a sötét háttéren az evangéliumnak a fénye is. Érdemes felfigyelni két kis szóra, de Isten. És itt megfordul minden ebben a ige szakaszban. De Isten. Isten az, aki cselekszik, és Isten az, aki kihozza, Isten az, aki mégis, de cselekszik. Isten elkészíti az ember számára az üdvösséget, a szabadulást, a megmenekülés útját. A segítség mindig kívülről érkezik. Akármennyire is tetszik nekünk Münchhausen bárónak a története, aki saját magát kihúzta a saját hajánál fogva, sőt nem csak magát, hanem a lovát is a mocsárból, de ezt tudjuk, hogy lehetetlen. A segítség az mindig kívülről érkezik. A vallásos ember mégis próbálkozik, mindig próbálkozunk, hogy elnyerjük az Istennek a tetszését. Hiszen, hogyha megnézzük a nagy vallásokat, nem csak a kereszténységet, hanem minden vallásban ez megtalálható. Például a buddhizmusban a vágyok elfolytása menti meg az embert. A konfucionizmusban a tanulás, az önreflexió és a szigorú morális életvitel az, ami megmenti az embert. A hinduizmusban az embernek meg kell szabadulnia önön tudatától, akármit is jelentsen ez, és törekednie kell, hogy egyesüljön az Istenivel, vagyis az egyetemes tudattal. Tehát itt is az ember felől menekül meg az embernek a próbálkozása menti meg saját magát. Az iszlám vallásban az erkölcsös élet és a jó cselekedetek mentik meg az embert. Az ortodox zsidóságban az ima, a bűnbánat és 100 meg 100 törvénynek a betartása az, ami megmentheti az embert az Isten haragjától. És az e fajta vallásosságnak a veszélye bizony minket keresztényeket is veszélyeztet. Mert mi sokszor mindent megteszünk azért, hogy elnyerjük az Isten tetszését, hogy nála jó pontokat szerezzünk. Talán sokszor azért jövünk el a templomba, azért imádkozunk, azért olvassuk a Bibliát, hogy Istennél azért egy-két jó pontot szerezzünk. De nála nem lehet jó pontot szerezni, és tudhatjuk azt, hogy a bűnbocsánat, az Isten szeretete, azt így nem lehet kicsikarni. Pál apostol leszögezi azt, hogy nem emberi erőfeszítés meg bennünket, nem tőletek van ez, ahogy ő mondja, vagyis nem az ember cselekedete, hanem az Isten cselekedete az, ami számít. Persze kérdezheti azt valaki, hogy jó, hát de azért a hit is kell ahhoz, hogy az ember megmeneküljön, nem? Hát hit által van nekünk üdvösségünk. De ezt is nagyon fontos látni, hogy a hit is az Isten ajándéka. Nem szabad elfelejtenünk, hogy kicsit olyan ez, mint az újszülött gyermek, a csecsemő, amikor felsír először az életében. Olyan a hit is. Nem ez a sírása. A sírás az csak jelzi azt, hogy ő megszületett, nem a sírás segíti a világra. A sírás az csak egy jel. Ugyanígy a hit is. A hit annak a jele, hogy mi bizony megmenekültünk az Isten által. Hányszor próbálkozunk mégis jó pontokat elérni az Istennél, próbáltunk ügyeskedni, megoldást találni, megmenekülni, de a végső megoldás Krisztussal jön, Jézus Krisztussal jön együtt, vele együtt, ez szerepel sokszor az írásban. Krisztussal együtt életre keltett bennünket, vele együtt feltámasztott bennünket, vele együtt odaültetett bennünket az előkelő helyre. Nagy szavak ezek, a legnagyobbak, ami Urunk Jézussal megtörténtek. A feltámadás, a mennybe menetel és az uralkodásnak a szavai. Amikor a hétköznapokban elkeseredek, amikor elbátortalanodok, amikor elveszítem a reményt, és nem látok kiutat, akkor az jusson eszembe, hogy Krisztusban vagyok, hogy ővele együtt feltámadok, ővele együtt megyek a mennyországba, ővele együtt élek. Ő benne van a feltámadás, ő benne van az újrakezdés, a bűnök bocsánata. Halott élethelyzetből, halott kapcsolatokból, halott hozzáállásokból van feltámadás. Azért, mert a Krisztusban vagyunk, és új életet kaptunk. A következő kérdés, hogyha már látjuk azt, hogy mitől is kell megmenekülnünk, az, hogy mire mentett meg bennünket a mi Istenünk. Mire mentett meg bennünket az Isten? Mert nagyon jó, hogy megmentett minket valaki, de akkor most mit csináljunk? Marad minden a régiben, és majd a halálunk után majd örülünk, hogy végre elnyertük az örök igaz életet. De hát mit tegyünk addig? Bizony számít az, hogy hogyan élünk. Számít az, hogy miként élünk. Mert új életet kaptunk. Megmenekültünk a világtól, a bűntől, Isten haragjától. Jézus által menekültünk meg. De fontos az, hogy új életre menekültünk meg. Tiszta lapot kaptunk. És a tiszta lapot azt persze lehet megint összefirkálni, meg összegyűrni, csak nem érdemes. Mint ahogy a gyermek is megtanulja előbb-utóbb, hogy egy tiszta lapot nem csak arra lehet használni, hogy összefirkáljuk. Nekünk is úgy kell hinnünk, mint egy kisgyermek, de úgy kell cselekednünk, úgy kell követnünk az Istent, mint felnőtt emberek. Nem azért kaptunk új lehetőséget, hogy elszalasszuk, hogy megint elrontsuk ezt az életet. Isten újját teremti a mi életünket, teljesen újját tesz. Ezt nehéz meglátni, mert látszólag semmi sem változik. Kívülről ugyanolyanok vagyunk, az életkörülményeink sem változnak sokszor, de mégis alapvetően változtat meg bennünket az Isten, hogyha elfogadjuk az ő kegyelmét. Isten nem a régit foltozgatja, újítgatja, hanem azt mondja, hogy le kell cserélni. Megkapod a Krisztusét. Biztos sokan tudják a testvérek közül, hogy milyen autónk van. Egy 26 éves Opel Kadett, én innen látom éppen a hátulját. És hát hiába mondják azt sokan, hogy Opel sosem Kopel, azért amikor mi megkaptuk ezt az autót, akkor az egyik első dolog az volt, hogy a fék betéteket le kellett cserélni. Hát kérdeztem, hogy nem lehetne ezt valahogy felújítani, biztos ki kell ezt cserélni. És hát azt mondták, hogy hát igen, ez már nem rossz, ez már nem jó, ez teljesen rossz, ez már elkopott. Életveszélyes ezzel menni. A kopottat azt el kell dobni, és ki kell cserélni, újat kell beletenni. Hát valahogy ilyen a mi új életünk is, ami sokszor megkopott. Az Isten dicsőségének fénye már megkopott a mi életünkben, és kell az, hogy újat kapjunk. Kell az, hogy az Isten újat ajándékozzon nekünk. És ilyen az új élet. A régit el kell felejteni, el kell dobni, és ki kell cserélni. Isten az, aki kicseréli nekünk. Nem mi vagyunk olyan ügyesek. Az Isten cselekszik, de az Isten cselekedete utána hatással van a mi életünkre, és igenis fontos az, hogy mi utána mit cselekszünk. Igenis számít a cselekedet. Hogy van ez? Hogyha Pál apostol azt mondja, hogy nem számít semmit a cselekedet, de mégis aztán az utolsó versben azt mondja, ti jó cselekedetre lettetek teremtve. Jó, akkor mégis számít a cselekedet. Hogy van ez? Meg kell találnunk a cselekedeteinknek a megfelelő helyét. Nem a megváltás előtt, hanem a megváltásunk után. Nem azért vált meg bennünket a mi Istenünk, mert mi olyan jókat cselekszünk, hanem ő cselekszik, és amiért ő megváltott bennünket, azért tehetünk jót, azért lehet nekünk jó cselekedetünk. A jó cselekedetek azok nem a mi érdemeink. Pál azt mondja, hogy ezeket előre elkészítette az Isten. Vagyis mi csak beleállunk, beleállhatunk az Istennek, a teremtő Istennek a tervébe. Hogy az ő célja az élettel az lehet, hogy mi is beleálljunk az ő munkájába. A keresztény embernek a kezei, a lábai, a beszéde, a magatartása Krisztus cselekedetét hirdeti. Szent Lelke által ő munkálkodik az őt követőkben. Így lehetünk mi is követők, akik Krisztust hirdetjük. Jézus követői, képviselői mindig ott, ahol éppen vannak, ott hirdetik a Krisztust. Otthon a családban, az iskolában, a munkahelyen. Így növekedhetünk benne, így adhatjuk tovább mindazt, amit tőle kaptunk. Ez a mi rendeltetésünk, az igazi teremtésünknek a lényege. És ezért buzdítok is mindenkit arra, hogy Isten meg nem ért kegyelmét, ne tegyük hiába valóvá a mi életünkben, hanem forduljunk oda hozzá, és hálából, Calvin Jánosnak volt ez nagy mondata, hálából adjuk oda a mi életünket Istennek. Nem azért, mintha mi vissza akarnánk, vagy vissza tudnánk fizetni mindazt a jót, amit Istentől kaptunk, hanem azért, mert ő cselekedett, és hálából neki adjuk az életünket. Amen. Urunk Istenünk, köszönjük, hogy Te már akkor elvégezted a mi megváltásunknak a csodáját, amikor mi még meg sem születtünk. Látod, Urunk, hogy mi mégis bűnben születtünk, és semmivel sem vagyunk jobbak, mint ős szüleink, Ádám és Éva, az első emberpár, aki ellenet fellázadt. Látjuk mi is, és szégyenkezünk bűneink miatt. Köszönjük neked, hogy Jézus Krisztusban nekünk új életet készítettél, és lehetőségünk lehet hozzád közel kerülni. Szeretnénk neked ajánlani életünket, hogy azt te töltsd meg igazi tartalommal. Fogadd kérünk kedvesen igyekezetünket, hálából neked szánt életünket. És kérünk, Urunk, hogy ajándékozz meg bennünket önmagaddal, Szent Lelked jelenlétével, hogy a hétköznapokban is téged tudjunk bemutatni a körülöttünk lévőknek, ismerőseinknek, családtagjainknak, szomszédainknak. Urunk Istenünk, imádkozunk azokért, akik még nem ismertek meg téged, mint teremtő és megváltó Urukat, akik nem ismerik a te hatalmas szeretetedet, akik még mindig halottak cselekedeteikben. Kérünk azokért is, akik nehéz időkben vannak, te adj erőt a betegségben szenvedőknek, a gyász terhét hordozóknak, és azoknak, akik nagy megpróbáltatás előtt állnak. Kérünk, Urunk, hogy te legyél a mi gyülekezetünk őriző pásztora, aki vigyázod a te nyájadat. Krisztus által kérünk, aki így tanított bennünket imádkozni. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma. És bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Fennállva fogadjuk a mi Istenünk áldását. Növekedjetek a kegyelemben, és a mi Urunk és üdvözítő Jézus Krisztusunk ismeretében. Övé legyen a dicsőség most, és örökkön örökké. Ámen.